Május 21-e a személyi jövedelemadó bevallásnak a határideje. Ne felejtsétek el. És ugye ekkor lehet arról dönteni, hogy kinek adjátok az 1%-át az adótoknak. Ugye a Rádió Café három szervezetet is támogat. Az egyik a Fábián Jüri Emlék Alapítvány, a másik a Vajó, és a harmadik pedig a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Ez esetben pedig a Vajóról fogunk beszélgetni. Itt van velem Tömör Miklós, a Vajó alapítója. Szevasz!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Beszélgettünk most egy csomó mindenről, 2010-re fogunk visszaugrani, meg arra, hogy hova jutottatok az elmúlt 14 évben. 2010-ben hány évesek voltatok? Nagyon-nagyon fiatalok, szerintem, hogy ilyen pénzügyileg meg ilyesmi volt-e akkoriban.
Hát akkor már ilyen 20-as éveink végén jártunk, így a csapat négyen alakítottuk a Vajót, és az volt az ötlet, hogy így valahogy így közelebb hozzuk a várost a folyóhoz, így azt észrevettük, hogy nem lehet lemenni a Dunapartra,
És akkor ott mennek az autók, ugye?
Mennek az autók, és azon gondolkoztunk, hogy hú, kéne erre. Mindenki valami civil témából jött, bringa, kultúra, városi terek, és akkor hogy kéne ezzel foglalkozni, és kéne egy egyeset, ami benne van az, hogy város, meg hogy folyó, és akkor mi legyen a neve? És akkor innen jött a nagy ötlet, hogy város és folyó.
Kinek volt, kinek a fejébe pattant ki a Vajó?
És akkor ezt hogy hozzuk össze? Igen. Hát már nem tudom, ki volt az. Hát négyen voltunk akkor, és hát ez 14 éve volt, és hát ez egy kicsit ilyen belső sinfő, de egy ilyen szilveszteri buliban jött ez az ötlet, amikor vártunk a WC-hez. De már korábban gondolkodtunk ezen, hogy tényleg kell egy szervezet, és tényleg kell elkezdeni ezzel foglalkozva, akkor még ilyen nagyon informálisan tényleg mindenki valahogy benne volt már ebbe a körbe, és az volt a Vajónak, az volt a mondás, hogy ez egy ilyen szívből csináljuk, és nem fogunk pályázatokat írni, meg
nem fogunk pénzt keresni,
hanem tényleg csak megnyomjuk. Azóta eléggé kinőtte magát ez a dolog, és tényleg most már különböző mértékben, de azért mind sokan dolgozunk a Vajónál egy-egy projekten, mondjuk egy ilyen rakpart projekten azért ott van egy 8-10 ember dolgozik ezen, főleg akkor, amikor megy a rakpart, de azért előtte is van nagyon sok adminisztráció, előkészület, és egyáltalán végig lobbizni azért, hogy legyen egy ilyen projekt Budapesten, hogy a rakpartot megnyitjuk hétvégékre, vagy hosszabb időre, és ki tudnak most már menni az emberek.
Még mert az inspirációról beszélgetünk, mert ugye ilyet lehetett látni Európa szerte akkor már. Én 2009-ben láttam Párizsban a Pariplást. Igen. Nem tudom, ez mennyire volt inspiráló számotokra, viszont az érdekel még mindenek előtt, hogy ez a 14 év azért jó, hogy egyébként egy elég nagy időt ölelünk fel. Ebben voltak ilyen mélyrepülések, amikor úgy éreztétek, hogy a társadalom az nem alkalmas erre, vagy inkább úgy mondom, hogy a társadalom az még nem kész arra, hogy ilyen jellegű kezdeményezésekben részt vegyen, vagy úgy használja a folyót, ahogyan ti elképzeltétek akkor, mert ez egy ilyen nagyon idilli kép, amit ti akkor felvázoltatok.
Igen, hát a társadalom az akkor még nem volt felkészülve, és mi pedig fel voltunk. Szóval szerintem a mélyrepülések nem onnan jöttek, hogy a társadalmat, szóval hogy az emberektől sok negatív jelzést kaptunk, szóval ez nem volt, mert alapból negatív volt a hozzás, amikor mi ezt elkezdtük 2010...
Hát milyen lett volna? Milyen
2010-ben, hogyha azt kimondtam, hogy a rakparton nem fognak autók menni, hanem olyan lesz, mint Párizsban, vagy Belgrádban, vagy Bécsben, a Kisdunánál, hogy itt emberek fognak sétálni, akkor mindenki hülyének nézett. Szóval ez alap volt, és akkor innen már, szóval egy nagyon alacsony bázisról indultunk, és innen eljutni odáig, hogy mondjuk az előző önkormányzati választáson, vagy a mostani önkormányzati választáson az összes politikus azt mondja, hogy a Dunapartot át fogjuk alakítani, és nem úgy használjuk, ahogy kéne. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, és ez már egy iszonyú előrelépés onnan, ahol mikor 2010-ben mindenki azt mondta, hogy hát itt szóba se jöhet, tehát ez az állapot.
Egyébként akkor mire alapozták ezt a kijelentést?
Hát akkor az emberek fejében ez volt, hogy ez a természetes. Szóval mindenkinek ez volt a természetes, hogy ott mennek az autók, amikor el akarok menni Újpestről Cseperre, akkor a rakparton megyek. Ez az
alap. Szerinted mi változott a fejekben azóta?
Azóta tök másképp használjuk a köztereket. Szóval én emlékszem arra, amikor a Liszt Ferenc téren megnyíltak az első teraszok, mondjuk 20 évvel ezelőtt, és így kimentek az emberek az utcára, és a köztereket úgy kezdték el használni, hogy ez a városi tér, ez az én terem is, és nem csak a lakásomban, a nappaliba tudom áthívni a barátaimat, hanem ki tudok ülni egy teraszra, vagy ki tudok ülni a városba egy padra fagyizni, vagy sétálgatni. Ez nem volt annyira általános 15-20 évvel ezelőtt, és akkor kezdődtek el ezek, akkor így kinyílt egy kicsit a világ nekünk is, és láttuk, hogy ez hogy működik külföldön. Elkezdtek vállalkozások beindulni, hogy e felé nyissák ki a köztereket, elkezdtek a városfejlesztők, várostervezők, a politikusok is látni világot, látni és látni, hogy hogyan működnek ezek a terek, és mert látjuk azt, hogy Barcelonában mindenhol ez van, vagy Bécsben nagyon sok helyen ez van, vagy Olaszországban nagyon sok helyen ez van, és akkor behoztuk ezeket a példákat, és elkezdték az itt élő emberek is így használni a köztereket, és most már az alap, hogy egy köztéren tudok sétálni, le tudok ülni egy padra, van kuka, van árnyék, szóval egy csomó olyan infrastruktúra, ami, vagy van egyáltalán egy terasz, ahol tudok inni egy pohár bort, hát ez most már alap. Szóval a Bartók Béla úton, ha végig sétálsz, ez Európa legmenőbb izéje, utcája, ilyen kitüntetéseket kap. Tehát tényleg az van, hogy az emberek észrevették azt, hogy tök jó kint lenni az utcán, és akkor észrevettük azt, hogy tök jó kint lenni az utcán, de amikor alakítunk egy ingatlant, vagy mondjuk veszel egy házat, vagy egy lakást, akkor a legjobb helyet azt rakod a nappalin, szóval az lesz a nappalin. És akkor most kiderült, hogy hát a Budapest legjobb tere az a Dunapart, és mégis garázsnak használjuk, vagy folyosónak. És hát mégiscsak így valami jobbra kéne, és most már ez így benne van a fejekbe, hogy hát itt van ez a Pesti Dunapart, ami a közlekedésben annyit nem is tesz hozzá a városhoz, és közben meg egy olyan iszonyatos értékes terek, most nem a piaci értékre gondolok, vagy a gazdasági értékre, hogy hány kávét lehetne aladni, hanem hogy egyszerűen mennyire jó lenne ott lenni az embereknek, és szerencsére ezt ki tudtuk próbálni. Itt a Covid az egy ilyen fura pozitívum volt, hogy az emberek így rájöttek, hogy mennyire kell a köztér, hogy ki tudjunk menni, és akkor megmerte lépni az önkormányzat azt, hogy minden hétvégén megnyitotta a sétálók előtt ezt a partot, és azóta is így van, hogy március 15 és október 23 két ünnep között, ez tavasz és ősz között minden hétvégén nyitva van a pesti rakpart, és teli van ember. Szóval bárki kimegy oda, akkor egyszerűen nagyon jót sétálni.
Emiatt egyébként akadtatok bele konfliktusokba? Mert azért az biztos, hogy kemény az elején, biztos kemény volt azokat a támadásokat, esetleges támadásokat visszaverni, amik esetleg azért jöttek, mert irgalmatlan dugó lesz ilyenkor a Kálvin térnél. Tehát, hogy megyünk ugye ott a Zsil utcánál, jönnénk fölfele a Duna mentén, és akkor mennénk le autóval, hogyha éppen autóval vagyunk, nem lehet lemenni, és akkor elvisz, hogy ez az egyetlen kis szűk utca ott a vásárcsarnok mentén. Nyilván neki tudja, aki arra jár, vagy miről beszélek. Szóval, hogy abban biztos vagyok, hogy abban iszonyatos feszültségek gyűltek fel emiatt, és hogy vissza kellett verni ezeket valahogyan. Hát szóval ezzel mit kezdtetek?
Az olyan, hogy minden változást meg kell szokni. Szóval mindenki rosszul viseli a változást. Hogyha én átállítom a telefonomat éjszakairól nappalira, akkor így mindig ránézek, ez tök más, és akkor de 3 nap után megszokom. Szóval kb. Ennyi, hogy az embereknek egyszerűen szükségük van az információkra, hogy ez most más milyen lesz, ne menjen arra.
Eljutott mindenki ezt?
Hát lassan, persze, voltak. Hát ez hetekig tart, vagy hónapokig tart, mire mindenki megtudja, sőt, még mai napig is van biztos olyan, aki belefutott egy lámpába, de azt tudni kell, szóval, hogy meg kell figyelni, hogy azt veszük észre, hogy amikor állunk a dugóba, akkor az van, hogy úristen, itt van egy dugó, reggel 8-kor állok a dugóba, megyek a munkahelyemre, vagy megyek haza délután 4-kor a munkahelyemről, és úristen, milyen jó lenne még egy sáv. És ezt gondoljuk, hogy igen, de ez a két időszak, ez mondjuk 2x2 óra egy nap, vagy 2x3 óra egy nap, és ezen kívül még ott van az a másik 18 óra, amikor nincsen dugó, és akkor meg ott van az a iszonyú nagy felület, meg ott van az a hétvége, amikor szintén nincsen dugó. És akkor is ott van az iszonyú nagy felület, amit leaszfaltoztunk, és...
Azzal már nem tudunk mit csinálni.
És hát, de át tudjuk alakítani, szóval nagyon sok ilyen lehetőség van, amikor egy kicsit átalakítjuk, és először például most itt a rakparton, ami megváltozik, az nem is az útpálya rész, hanem az út és a Duna közötti terület, ahol ugyanúgy tud menni hétköznap a forgalom, de hétvégén azok, akik sétálnak az úton, azok le tudnak ülni a melletti lévő piknikasztaloknak, grillezni tudnak, homokozó van, ez egy csomó olyan köztéri infrastruktúra, ami nem a közlekedés szolgálja ki, de mellette nagyon jól megfér.
Szóval még mindig picit beszélnék így a két oldalról, mert az autósok azok még mindig nagyon nagy lobbyerővel bírnak, és akár csak a taxisok. Tehát, hogy ezeket, és azért mondtam ezt a szót, vagy azért használtam ezt, hogy visszaverni, ez biztos, hogy nehéz volt, de hogy ezt a pár beszédet sikerült finomítani az elmúlt évek során? Tehát innen te hogyan látod, hogy ez a 14 év, ez elegendő volt arra, hogy ezt a párbeszédet pozitívan lehessen látni, vagy akár a jövőre nézve?
Igen, teljesen így érzem, hogy ez nagyon megváltozott. Mi amikor ebbe belekezdtünk a Vajóval ebbe a projektbe, hogy akkor az volt a célunk, hogy 2020-ban legyen egy olyan nap, amikor végig tudok sétálni a Dunaparton a babakocsival, a 3 éves fiammal. És ahhoz képest nagyon sok mindent elértünk, sokkal többet értünk el, és akkor az volt a gondolat, hogy az első 5-8 év az a szemléletformálása fog érteni. Nem fog történni semmi, egyszer se fog megtörténni ez, csak azt akarjuk, hogy kezdjenek el a beszélni erről az emberek. És ez megtörtént. Szóval ezt látjuk a közéletben, hogy sokkal-sokkal tisztában és emberiben tudunk beszélni ezekről a dolgokról, illetve azt is látjuk, hogy az emberek... Nincsenek autósok és gyalogosok és biciklisek. Vannak emberek vannak, és vannak azok az emberek, akik néha beülnek az autójukba. Mint hogy én is beülök néha az autómba, de amikor kiszállok, akkor mindjárt gyalogossá változom. És élvezem azt, hogy milyen ez a tér. Szóval, hogyha arra gondolunk, hogy milyen jól át lehetne menni keresztbe a Városligeten is, mert ott tök szuperül el lehetne érni az M3-ast, akkor azt mondjuk, hogy hát ez mégis jó így a Városliget, hogy nem... Szóval, hogy mert szeretek oda menni gyalog. És hogyha ez egy kicsit megváltozik a fejekben a rakpartról, és már megváltozott, szóval, hogyha kimegyünk oda bármelyik szombat, vasárnap, jó időben persze, akkor látjuk, hogy milyen tömeg van, és azt is látjuk, hogy nagyon sok olyan ember van, aki ott hétköznap elmegy reggel 8-kor az autójával, munkába, de kijön hétvégén, mert meg akarja nézni olyankor is, és élvezni akarja, és egyik nap autós, a másik nap gyalogos és használja a rakpartot. Szóval ez így teljesen megváltozott, és az emberek most már ezt szerintem tudják differenciálni a fejükbe, hogy igen, most itt állok a dugóba, de hogy attól még egy másik napon tudom élvezni ezt a helyzetet a rakparton, vagy bárhol, ahol amúgy egy autóút van.
Beszéltünk itt Párizsról, Bécsről, Barcelonáról. Onnan egyébként mennyire lehetett adaptálni az ottani szokásokat? Szóval az ottani köztér használatot azt mi is tudjuk-e alkalmazni? Vagy ez kultúra kérdése?
Kultúra kérdése, meg vannak ebben tradíciók, szóval látszik, hogy sokkal korábban kezdték ezeket Barcelonában, de mondjuk Párizs a nagyon jó példa Budapestnek, mert ott is ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Meg ott konkrétan ugyanerről beszélünk, hogy a Szajnapart, mondjuk Budapesten a Dunapart, de hogy egy folyópartról beszélünk. Nagyon sok helyen végigparkolónak használták a Szajnapartot, ugyanígy ment a forgalom, néhány helyen alagútba vezetve, szóval tényleg nagyon-nagyon hasonló volt a szituáció, és ott is ez történt, ott hát most már 16-17 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat, hát mi még az elején vagyunk, mi a harmadik, negyedik évnél tartunk, de a gondolkodás elindult itt is, és ott is ugyanígy kezdődött, hogy először hétvégenként, egy-két napon, aztán egy rendszerbe illesztve, hogy minden hétvégén, egész nyáron, aztán néha beemeltek egy valami kiemelt napot, mint itt a földnapja, vagy az autómentes nap, vagy valamilyen ünnepnapot, augusztus 20-a, ami itt tök természetes, hogy minden augusztus 20-án nincs forgalom a rakparton, már nem tudom hány éve, több évtizede. És akkor ezek egyre sűrűsödtek ezek a napok, és akkor egyszer csak egész évben úgy maradt. Aztán egyszer csak elkezdtek beépülni különböző, itt is ezt csináljuk, hogy először ideglenes eszközöket használunk, tök egyszerű piknikasztalokat, vagy ilyen napozóágyakat, illetve kirakunk olyan funkciókat, amiket így el sem tudunk képzelni, hogy köztére használjuk. Például itt van most a rakparton két grillező, és köztéri public grill.
Köztéri grillező.
Köztéri grillező, és mindegy fullon van, persze mindenki.
De miért regisztrálni kell, vagy mi?
Nem kell regisztrálni, oda megy az ember, és grillez, és visz magával.
Faszenet. Én voltam itt előbb. Nem, én voltam itt.
Na, és ez a jó ebben, hogy nincs ez, hanem megkérdezi, hogy figyelj, ide jöhetek, és meggyújtja, és megbeszélik, hogy na, a tiéd hogy sült meg ez a hús, vagy ezért te mit csinál, és iszonyú jó diskurzusok alakulnak ki, elég a térsz, a bőven elég, bár iszonyú nagy ilyen családi események vannak, most már tényleg látszik, hogy kimennek szülőnapozni 20 fővel, és ott sütögetnek, és de hogy ezek itt nagyon-nagyon tudnak működni, és most egy kicsit elmentünk a grillház, de hogy tényleg az, hogy adunk egy olyan lehetőséget az embereknek, amivel tudják használni, tehát akkor ezzel élni fognak. Tehát látjuk, hogy minden reggel futókkal, biciklisekkel tele, mert hogy akik edzenek, ez már kicsit konfliktusos is, mert jönnek a több biciklikkel, 50-nel az országúti biciklik, és akkor ezeket is kezelni kell, már átbillen az egészet túloldalra.
És ja, mert hogy igazából az a nehéz ugye ebben, hogy most arról beszélsz, gondolom, hogy amikor sétálnak ott az igen. emberek kvázi andalognak, mert igen. egyébként ilyenkor tök jó, hogy tényleg ilyen andalgó tér lesz, hogy jönnek a viccajosok.
De hogy ezeket lehet kezelni, szóval ezek nem olyan, meglátjuk látjuk a problémát, és kezeljük, szóval kiteszünk a két növényt az útra, és akkor már nem annyira belátható. Szóval ugyanúgy lehet ezeket kezelni köztéri eszközökkel, mint ahogy az autókat lehet lassítani, a biciklisokat is lehet lassítani. Itt azt gondoljuk, hogy nem kell ezeket szeparálni, ezeket az eszközöket, hanem egyszerűen együtt kell élniük.
Figyelj, most jön egy gyors promoblokk, szuper reklámok lesznek, meg zenék, és aztán jövünk vissza, mit szólsz? Tömör Miklós, a Vajó alapítója, a vendégem, és itt folytatjuk már is.